Efézus 6-hoz gyertek velem, az igével foglalkozunk, visszatérés a Szentíráshoz, az a téma ugye a jelenlegi sorozatnak. Ma is vesszük az igét, az ige kardját, tanulunk harcolni. Van miért harcolni, nem? Sok minden van bennünk, aminek ki kell menni, és új szabadságszintre kell jutnunk. Sok mindent rosszul tettünk, azokat a magokat ki kell szedni, és új vetést kell betenni, hogy várjuk hitáltal az aratást. És vannak olyan gyümölcsök, amelyeket nem lehet megenni az életünkben, azokat pedig le kell szakítani. És szeretnénk, hogyha egy újabb szintre érnénk az Istennel való kapcsolatban is. Efézus 6-hoz gyertek. Mennyatyám, hálát adok a mai napért, köszönjük, hogy ma is itt vagy, hogy elhívtál bennünket, és egy olyan nép vagyunk, akik belőled élünk, függünk tőled. Köszönjük azt, hogy folyamatosan rajtad csüngünk, és elhisszük azt, hogy a te igéd élőható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhisszük azt, hogy a te igéd étkezés, és szintet, és színvonalat hozott az életünkbe, az élet, az örök élet szintjét. Hálát adok, Uram, hogy az élettől függ minden az életünkben, a te életedtől, amely nem emberi élet, nem biológiai élet, hanem mennyei, természet fölötti, transzcendens élet. Amen. Efézus 6-nál, azt mondtam nektek, hogy 6, hogy 10-től olvassuk az igét, egy pár igét. Végezetre, Atyám fél, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Meg lehet erősödni az Úrban, úgy látszik, vagy nem látszik, tudjuk, az ő hatalmas erejében. Az Úrban, az ő személyében és hatalmas erejében. Tehát neki hatalmas az ereje. Öltözzétek föl Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, életsötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Tehát van egy magasságban lévő dolog, amit nem látunk bele. És ott van egy harcunk. Ez nem egy az egybe, hanem általánosságban hatnak ránk, akár közélet, politika, kultúra, bármilyen dolog, diktátorok, vagy helyzetek, vagy a világnak folyása, vagy generációs problémák. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma napon, a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. És itt elkezd 6 fegyverről beszélni Istennek az igéje, és a 17-est felolvasom, és üdvösség sisaket is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten beszéde. És a szellem kardját, amely Istennek a beszéde. Egy szellemi harcban vagyunk benne, és mondjuk ezt, vagy úgy tanítjuk, hogy azzal, hogy újján születtél, te belekapcsolódtál egy olyan háborúba, amelyről fogalmat sem volt, hála az Úrnak, mikor megtértél. De ha nem tértél volna meg akkor, vagy meghalottad volna megtérés előtt, akkor lehet, hogy meg se tértél volna. Isten ezt elrejtette előled, hogy tudd, hogy nagyobb az a szellemi erő, ami benned van, mint aki a világban van, mint az ördögnek a munkája. Elhoztam nektek Vacsmaninek egy könyvéből egy pár mondatot, hogy hogyan dolgozik ez a magasságos világ, ez a második ég, és ez a gonoszságnak az ereje. Tudjátok, azt mondja az ige, a 1 Mózes 1.26-ban olvasom, és mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ez a kép és ez a hasonlatosság, mintha szinoním, rokonértelmű szavak lennének, és ismétlésnek tűnnek, de a héber nyelven azonban a kép nem külső hasonlatosságot jelent, hanem inkább erkölcsi, vagy szellemi hasonlóságot. Valaki így fejezte ezt ki. Alakítani, amíg hasonló nem lesz hozzá. Tehát az volt Isten célja aláhúzva, amikor ember teremtett, hogy azt a maga képére alakítsa, legyen Ádám olyan, mint ő. Az ördög azt mondta, olyanok lesztek, mint Isten. De Isten eredeti szándéka az volt, hogy az ember olyanná váljon, amilyen ő, vagy alakuljon. A szellemi életben a két oldal, a jó és a rossz oldal ugyanazon dolgozik. Az ördögnek van egy nagyon nagy rafinériára, hogy elhitesse velük azt, hogy Istenekké tudunk válni. És a Szent Szellemnek pedig van egy olyan munkája bennünk, amely eljutott oda, hogy a szellemi részünk, a szellemünk az isteni, és majd kapunk egy dicsőséges testet, és akkor elváltozunk olyanná, mint Isten. Ez a két pólus harca van. Ahhoz, hogy a sátán és az ördög minden munkája, a démonvilág elhitessen bennünket, ahhoz, hogy el tudjon hitetni bennünket, ahhoz az kell, hogy bizonytalanná tegye a szellem életünket, és jobban higgyünk abban, hogy a lelket Isten meg tudja változtatni, mint abban, hogy a szellemen keresztül Isten meg tudja változtatni a lelkünket. Még egyszer. Hogy mi azt hiszük sokszor, hogy a lelkünket csak úgy meg tudjuk változtatni. A szellemünkön keresztül tud csak hozzányúlni Isten a lelkünkhöz. Egy. Kettő pedig, az ördögnek az a feladata, hogy te ne foglalkozz a szellemeddel, a belső embereddel, ne foglalkozz azzal, hogy mire vagy teremtve belül, és hogy mire vagy majd elváltozva kívül. És a belső embernek a harca a lélekkel, ez folytonos, állandó az életedben. Harcba vagy azért, hogy ne a lelked mondja meg, hogy ki vagy, ne a lelked mondja meg, hogy az élet filozófiádat, perspektíváidat, hanem az Isten a szellemeden keresztül. De a szellemed az nem Isten. Hallod? A szellemed az nem Isten. Ebből azt következtethettünk, hogy a bűneset előtt Ádámban megvolt a lehetőség, hogy olyanná legyen, mint Isten. De rejtett képessége volt, és külső megjelenésében már hasonlított hozzá, de rendeltetése az volt, hogy erkölcsileg is hasonló legyen morálisan hozzá. Ezt az erkölcsi szót így csupán, nem csupán viselkedésre, vagy viselkedés megjelölésére használjuk, értsük, hanem mindazok tulajdonságokra, amelyek túlmutatnak az anyagi léten. Tehát ez szellemi erkölcs. Hogy isteni tulajdonságok birtokosa legyen Ádám. Ebből is látjuk, hogy milyen nagy veszteséget jelentett az emberiség számára a bűneset. A sérülés nagysága felbecsülhetetlen. És ebben a korszakban Ádám sajátos természetfeletti képességekkel rendelkezett, bár azok az ő számára nem voltak sajátosak, sem természetfelettiek, mert még nem realizálódott benne, hogy ő kicsoda. A bűneset előtt magától értetődő természetesség és könnyedséggel használta ezeket a képességeket, mert bele voltak ágyazva a szellemébe és a lelkébe. És a bűneset után azonban ez az erő a test börtönébe került. Zárójelben hozzáteszem, azért, mert elveszítette Ádám a bűnbeesés után ezt a szellemi erőt, amin keresztül volt elhívva, amin keresztül tudott Istennel kapcsolatot teremteni. Tehát leesett a bűnbeesés után egy más szintre, mint amilyen szintben volt a bűnbeesés előtt. Két szint van. A megtérés után egy új szintre kerültél, spirituálisan. És most is ebben az új szintben vagy benne, spirituálisan. Megtérés után, az üdvösség után. És a bűneset után azonban ez az erő a test börtönébe került. Korábban a test segítője volt Ádám erős szellemének és lelkének, most azonban a lélek elbukott, és ez az erő beszorult a test páncéljába. Most figyelj, a sátán megpróbálja ezt a test páncélt feltörni, a lelket, és felszabadítani az ember lelkében rejlő erőt, hogy így úrrá lehessen az ember felett. És az ember, aki nem ismeri ezt a hadviselési módot, engedi becsapni magát, azt hiszi, hogy Isten cselekszi ezt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a megtévesztésnek a munkája az egyházban, a világban is, arról szól, hogy elérje az ember lelkét, és a szellemet kikerülve, és a lélekbe beleadjon olyan indukciókat, lehet magokat, olyan elgondolásokat, amelyek úgy dolgoz fel az ember, mintha Istentől lenne, vagy isteni lenne. Az ördög egyébként általában 99% hazugsággal és 1% hamisággal dolgozik. Ez egy hadművelet, hogy a lelkünket elérje, az érzelmeinket, az én tudatot is, a sátán, Isten helyett, és oda elképzeléseket tegyen be, fantazmagóriákat, illúziókat, vagy bármilyen dolgot a házasságodban, bizonytalanságot, vagy bizalmatlanságot, a gyülekezetben, félelmeket, vagy tévtanításokat. Még egy dolog. A csodálatos jelenségek elszaporodásával, ezek a sátán jelenségek elszaporodásával, a parapszichológia önálló tudományá lett, e tudomány műveiből származnak ezek a csodálatos jelenségek teljes természetességgel. Számukra, akik hívők vagyunk, még természetesebbek, hiszen tudjuk, hogy ezek a lélek mélyén lappangó erőfelszabadításának a következménye. Ezek okkult tevékenységek. Tudjátok, például a rendszerváltás után mennyire vágyott a magyar nép a paranormális eseményekre, és hogyan kutatták és kutattuk a tisztátalan erőből jövő dolgokat, kézátétel vagy gyógyítás, mindenfajta embert hívtak ide, Oroszországtól kezdve mindenhol, és beindult ez a csontkovácsságtól kezdve minden ezotéria. A pszichológusok hirdetik, hogy az embernek óriási erőkészlet áll fönn, teremtő erő, helyreállító erő, hitereje, a serkentés ereje, hozzátenném, ma erről is lesz szó, megvallás, a megvallás, a pozitív beszéd ereje, és az újraélesztés ereje. Mindezek felszabadíthatóak az ember által. És még egy dolog, amit még fel szeretnék olvasni. Isten soha az ember lélek erejével munkálkodik, mert ez az ő számára használhatatlan. Mikor újjászületünk, a Szent Szellem által születünk újjá, Isten a Szent Szellem és a mi megújult szellemünk által munkálkodik. Nem óhajtja lélekerőnket felhasználni csak. A bűneset óta Isten megtiltotta az embernek, hogy az eredetileg bírt lélekerejét újra használatba vegye. Ezért azt mondja az Úr Jézus olyan gyakran, hogy el kell veszíteni a lélek erejét, a lélek életét, ösztönét, sorsvezetését, és Isten azt kívánja tőlünk, hogy ma ezt az erőt egyáltalán ne használjuk, sem isteni célra, hozzáteszem én. Ma a küzdelem a lélek és a szellem erői között folyamatos. Krisztus teste a gyülekezet a Szent Szellem benne lévő energiája segítségével a menny felé tart. A világ atmoszféra viszont a lelki áramlatoktól terhes, amelyek mögött ott vannak az összegyülekezve a levegőbeli hatalmasságok. Isten gyermekei számára csak az nyújt biztonságot, ha személyes tapasztalattá válik Krisztussal való élet, amikor Krisztussal együtt Istenben el van rejtve az élet, tehát felülkerekedett a világ fejedelmei mérgezett atmoszféráján. Krisztus vére megtisztította, Krisztus keresztje által meghalt a bűnnek, föltámadott és mennybe ment az Úr, a Szent Szellem ereje által megragadja, irányítja és győzelemre segít bennünket, a testét, míg nem egyesül majd föltámadott fejével. Amen. És még egy nagyon érdekes dolog, amit bejelöltem. Hogyan használja a sátán ezt a lappangó erőt, a lélek erejét az egyházban? Milyen hasznot jelent ez számára? Először is, amikor a lélek, csak a lélek van megérintve, és a szív, a szellem nincs megérintve, én teszem hozzá, a teljesíteni tudja azt az ígéretét, ami az embernek eredetileg lett, olyanok lesznek, mint Isten. A csodatévő képességek birtokában az emberek Istennek tartják majd magukat, és nem Istent, hanem önmagukat fogják imádni. B. Zavart kelt Isten csodái tekintetében. El akarja hitetni az emberrel, hogy a Bibliában leírt valamennyi csoda pszichés eredetű, tehát bármikor bárki létrehozhatja, és így leszállítja az életüket egy szintre. Azt akarja, hogy az emberek elhiggyék önmagukról, hogy meg tudják tenni mindazt, amit az Úr Jézus megtett önmagukból. C. Zavarkelt a Szent Szellem tekintetében. A Szent Szellem az emberi szellemet használja eszközül az emberben való munka elvégzésére, a sátán viszont olyan eseményt produkál az ember lelkében, amely hasonlít a Szent Szellem munkájához. Hamis megtérés, hamis üdvbizonyosság, hamis megújulás, hamis ébredés, hazug örömöt és a Szent Szellem egyéb megtapasztalásainak utánzatait. D. Eszközként használja fel az embert az Isten elleni végső küzdelemben, ebben az utolsó világkorszakban. A Szent Szellem, Isten csodatévő ereje, az emberi lélek viszont a sátán csodatévő ereje. Az emberi lélek a sátán csodatévő helye, ereje. Az utolsó 3,5 év, tehát a nagy nyomorúság alatt, írja Jelenések könyve, a nagy csodák korszaka lesz, amelyeket az emberi lélek fog végrehajtani a sátán irányítása mellett. Mindezek mellett összességében egy, mindez a csodatévő erő már Ádámban megvolt, amire megvolt az elhívása, hogy használja Isten rajta keresztül. A sátán célja, hogy úrrá legyen ezek fölött az erők fölött az utolsó időkben. El akarja lopni tőlünk azt a lehetőséget, hogy Istenben mi is csodákat éljünk át. A sátán különlegesképpen megsokszorozza az erőfeszítését, hogy ezeket az erőket felszabadítsa az emberben. És az utolsó 4, abból a célból, hogy korábban meghiúsult célját végre megvalósítsa. Az utolsó időkben erre megy ki a játék, hogy az utolsó idők egyháza meglegyen úgymond rokkanva attól, hogy fele része a lelki erőt használja a Szent Szellem helyett, a másik része meg a szellemnek az erejét használja. Hogyan tudod szétválasztani ezt? Imádkoznod kell, hogy a Szent Szellem munkája egyre jobban a látó emberé tegyen téged, és úgy is mondhatnám Jézabelnek a munkáját, hogy tehát, amit előző hetekben kétszer már beszéltem róla, hogy Jézabel munkájának a feladata az, hogy tönkretegye az egyházban a helyes látást. Tehát a Jézabel feladata a látás elvesztése. Nagyon kevés ember érti ezt meg, hogy milyen felelősségünk van a látással kapcsolatban. Miről lesz ma szó? Lesz ma szó arról, hogy ha az Úr akarja, természetesen módon a hitről, hogyan kell a hitben harcolni az igén keresztül, ahogy felolvastuk a Szentírásból ezt a fegyvert, a szellem kardját, ami Istennek az igéje. Lesz ma szó a szellemvilágról, egy pár Ó és Új Szövetségben megnézzünk egy pár szellemi erőt, csak úgy átfutjuk ezt, elhadarom. Ami még szerintem nagyon, nagyon érdekes, a megvallás. Mi az, hogy megvallás? Elmegyünk a megvallásnak a témájába mélyen. Át tudjuk nézni a beszéd következményeit, megnézzük azt, hogy milyen csodákat hozott létre Jézus a beszédén keresztül, és arról, hogyan tudsz a főpappal a megvalláson keresztül kapcsolatot tartani. Beszélünk a bűnről, a gonoszságról, hogy ebben a korszakban mi a új embernek, új típusú embernek a legnagyobb gonoszsága, úgy is fogalmazhatnánk, hogy mi lakozik bennünk a modern emberekben. Mi lakozik bennünk a modern emberekben, vagy kiegészítve, mi lakozik bennünk a modern egyházban. Szóval izgalmas lesz ez a téma. Gyere velem egy pár profitai igéhez. Sok igét fogunk ma olvasni, ne idegeskedj emiatt, hogyha nem akarsz olvasni igét, akkor csak figyelj rám, mert nem szoktál hozzá az olvasáshoz, leszoktál róla, semmi baj, szeretlek így is. A lényeg az, hogy ma kiszolgállak téged, sőt, be is szeretnének pelenkázni téged. Ézsaiás 29. Érdekes heten vagyok keresztül. Előző héten, amíg odalapozok, elmondom, beszéltem arról, hogy képes vagyok akár börtönbe is elmenni, értetek. Hát voltam bíróságon valakiért, ahol elég rázós helyzetbe kerültem, de Isten velem volt, Isten és a szabályokat megváltoztatta ott rögtön Isten. Két hölgyel kellett viaskodnom, hogy ne legyen baj az életemben, de az Úr jó, és eljártam olyan ügyekben, amihez semmi közöm nincsen, papír nélkül, igazolvány nélkül. Bejutottam a bíróságnak a kompjúteréig, és ott bizonyos adatokat átadtak nekem hitáltal. De ami a lényeg az, hogy valakit megmenekítettem, de az alkalom végén megmutatom neked, hogy milyen emberek között voltam, direkt lefényképeztem és levideóztam őket, hogy miközben ültem a Markó utca 25-ben, hogy milyen emberek voltak ott, és hogyan kiabáltak, és milyen démonikus fajzatok voltak ott. Először nevettem, aztán elég ideges voltam, hogy mit keresek itt, Uram. De jó volt megtapasztalnom azt, az emberi nyomorúságot, mélységet, a bűnnek a munkát, és azt, hogy emberek milyen állapotban vannak. És azt tudom neked mondani, hogy ha tisztességesen élsz, akkor maradj tisztességes, és az egy fantasztikus békesség, hogy a Markó utca 25-öt nem ismered, és nem érted mi azt, hogy ha Markó utca 25, ne is ismerd meg se a negyedik emeletet, a 375-ös szobát, halleluja, ahol van a gépben mindenkinek a ügye, és ott meg lehet nézni, illetve kérni a dossziékat. Szóval elmentem nagyon messzire valakért, és ki is jöttem, és nem akarok többet oda menni. 29.9. 29.9. Tehát az Úr, amit prédikálok, azt leszokta tesztelni. Valaki előző héten mondta, hogy Lalikám, amit kiejtettél, az bevonzottad. 29.9. Ez egy súlyos sztori. Ámuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat és megvakultok. Részegek, de nem bortól. Tántorognak, de nem részegítő italtól. Mert rátok önti az Úr a mély álomnak szellemét, és bezárta a szemeiteket, a prófétákat, és a fejéteket, a nézőket befedezte. A nézőket befedezte. És lesz mind a látás nektek, mint egy bepecsétetett írásbeszéde, amelyet odaadnak az írástudónak, mondván, olvast kérlek. És ő szól, azt mondja, nem tudom, mert bepecsételtetett. És a levelet annak adják, aki nem tud írást, mondván, olvasd el, kérlek, ő így szól, nem tudok írást. Így szól az Úr, mivel a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn, ezért én is csodálatosan cselekszem ismét a néppel, nagyon csodálatosan, és a bölcseknek bölcsessége elvész, és az értelmeseinek értelme eltűnik. Jaj, azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik a tanácsokat, és akik sötétségben szoktak cselekedni, mondván, ki lát minket, és ki ismer minket. Mi együgyűek vagytok, avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány csinálójának. Nem csinált engem, és az alkotmány azt mondja alkotójának, értelmetlen. Tehát egy olyan fázisban van, ez egy ilyen korkép, vagy körkép, olyan fázisban vagyunk, amikor elindult ez a vakulás. Vakítás, ez is jó, vakulás. És vagy azt mondhatnám, vakoda. És ahogy a Pali szokta mondani, hogy a vakok iskolája a vakoda. És ez a vakoda, ez a gyülekezetekről beszélek most, a vakodákat. Úgy értem, szolgálókat, akik a homály és az álomnak a munkájában élnek. Utána néztem ennek a homály szónak, és úgy is lehet nagyon érdekesen megfogalmazni, hogy hibernáció. Emlékeztek rá a Star Wars-ra, a Han Solo-ra, aki megnézte, aki nem az, de mégis megnézte, akkor megbocsájtok neki. Han Solo-t Jabba elvitte, és egy hibernálta, emlékeztek rá, és ő jött Leia, és ő kimentette őt. És ugyanez a szó ezt jelenti, hogy kóma, mélyálom és hibernáció. Tehát hibernálva vannak az embereknek a szemei, hogy ne lássák a láthatót. Hibernálva van a szellemük, le van fagyva. És a Szent Szellem azt mondja itt, hogy Ámuljatok és bámuljatok, mert rátok önti az Úr a mély álomnak a szellemét. És ha a 10 tűz példázatát nézed, akkor ezt fogod látni, hogy alvás korszaka van. Álom korszaka. És nem tudom, hogy te hogy vagy, de többen mesélik azt nekem, én is látom ezt, hogy szinte ez az álom, ez fizikailag is ott van az embereken, az álmosság. De nem csak a fizikailag van, hanem szellemileg ilyen detoxi van, szellemi detox. Hogy azt érzed az utcán, hogy mész, hogy már nem vagy az, aki voltál. És állandóan azon kell gondolkodnod, de az vagy, aki vagy. Nem veszíted el az identitásodat. Azon gondolkozol, hogy az utcán mész Budapesten, hogy miért van az életnek. Mert az emberek elkezdtek hibernálódni, mint hogyha irányítva lennének. És ez az életfilozófia, az, ami kint van az utcán, az egy gyilkos erő, hogy az ember elveszítse azt, amilyen van. És ma azzal kell foglalkoznod, hogy megragad azt, amit van. Szeretnék mondani pár dolgot, ahogy Jézus szolgált, hogy hogyan kezdték őt ki, és hogyan jött volna ez a detoxikáló, ez a mély álomnak a szelleme, nem engedte az Úr, mert állandó harcba volt. És egy pár olyan igét akarok neked megmutatni, hogy Jézus rendszeresen a halállal viaskodott, hogy hányszor akarták őt megölni. És amikor Jézus meg akarják ölni, akkor azt jelenti, hogy egy erősséget leplezett le az emberek életében, egy erős, gonosz, sátáni erőt. Gyere velem először, átveszünk egy 5-6-ot. János 2.13-tól. János Evangélium 2.13. Vagy ha akarod, csak figyelj rám. Mert közel volt a zsidók ünnepe, húsvétja, és felement Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok, galambok árusait és pénzváltókat, amint ülnek vala. És kötélből ostort csinálván kiűzi minnyájukat a templomból, ökröket, juhokat, és a pénzváltók pénzét kitölti, az asztalokat pedig feldöntötte. És a galambárusoknak azt mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékezzén pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva a te házadhoz való féltő szeretet, emészt engem. Felelvén azért néki a zsidók, és mondanak néki, micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed. És felelt is Jézus mondani néki, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondanak azért néki a zsidók, 46 esztenig építettük ezt a templomot, és te 3 nap alatt meg akarod építeni azt? Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért föltámadt a halálból, megemlékeznek az ő tanítványai, hogy ezt mondotta, hittek az írásnak, a beszédnek, amelyet Jézus mondott. És amint pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekszik vala. Maga azonban Jézus nem bízta ő magát rájuk, amiatt, hogy ismerte mindnyájukat. És mivel hogy nem szólt rá, hogy valaki bizonyosságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, hogy mi volt az emberben. Tehát látszik azt, hogy nem merte rábízni az életét ezekre az emberekre, mert tudta, hogy mi van benne, egy szándék. Egy gyilkos szándék. És a templommal kapcsolatban volt neki nagy problémája, mert látta azt, hogy mi folyik ott. És nézd meg azt, hogy és jelet akartak kérni tőle. Jelet, és ő tudta jól, hogy az az egész rendszer, ami ő bennük van, ő náluk van, az egy romlott korrupt rendszer, a gonoszság ott volt. És tudták a gonoszságot. Nem mondhatom azt, hogy egy bigott és értelmetlen anti-intellektuális réteg volt. Ezek tudták, és a felelősség rajtuk volt, és ma vesszük ezt, hogy van több típusú gonoszság. És az egyik gonoszság az, amikor valaki tudja az igazságot, és mégis azt cselekszi. Ez aztán fel tud nőni egy olyan destruktív, romboló gonoszsággá, ami talán úgy szoktuk mondani mi magyarok, hogy veleig romlott. Gyere velem a János 5.17-hez. Ez az első dolog, hogy tudja, mi van az emberben, nem a Szent Szellemet látta bennük, hanem ezt a gyilkos szándékot. Ezért nem adott nekik jelet, mert szerintem rögtön elvitték volna, letartóztatták volna. Mondván azt, hogy ördögből tanít. 5.17-től. Jézus pedig az én atyám mindez ideig munkálkodik, mondja, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók. Figyelsz? Mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem Istent is saját atyának mondta, és egyenlővé tévé magát az Istennel. Látod? Ő egy hétköznapi mondott, és a gyilkosság jött elő. Miért? Azért, mert Istent atyának nevezte. Mondok egy másik részt. János 8.34. Felelt Jézus, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűncselekszik, szolgálja bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. 40-es verszak, lapoz egy kicsit tovább. Ám de meg akartok engem ölni olyan embert, aki az igazságot beszéltem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrám ezt nem cselekedte. Látjátok, többször érezte ezt a halált. Ezt a megfélemlítő erőt. a szolgálatán keresztül. És itt a Szent Szellem mutatja, hogy itt is egy ilyen halálérzés volt rajta. Tehát beszélt, és közben érezte a szellemvilágot. Ezt a gyilkos indulatot, ami az emberekben volt benne. Tehát Jézus, amikor szolgált, ki volt téve ennek a nyomásnak, hogy az élete volt kockára téve egy-egy mondatán keresztül. János 11:46. Miért mondom ezt? Azért, hogy meglásd, hogy ő milyen harcban volt, milyen szellemi harcban volt. De némelyek azok közül elmentek, tehát az ige milyen hatást gyakorolt a generációban. De némelyek azok közül elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélték nekik, miként Jézus amiket Jézus cselekedett, a farizeusok. Egybe gyűltek azért a papi fejedelmek, a farizeusok, főtanács. Mit cselekedjünk, mert az ember sok csodát tesz. Mit cselekedjünk, mert túl sok a csoda. Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne. És eljönnek majd rómaiak, és elveszik tőlünk mind a helyet, mind a népet. Politikai állásfoglalás. Egy pedig ő közülük, Kajafás, a főpap azt mondta. Abban az esztendőben, és semmit sem tudtok. Még meg sem gondoltátok, hogy jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép elnevesszen. Előre megvolt a szándéka Kajafásnak, hogy megöli ki Jézus Krisztust. És János 16-ban még egy igét. Ezeket beszéltem nektek, hogy meg ne botránkozzatok, a gyülekezetekből kérekeztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. Idáig. Hát egy olyan szellemi világban élt Jézus, amiről nekünk fogalmunk sincsen. És ezeket csak azért akartam fölvázolni neked, mert az Antikrisztus szelleme, amiket most elmondtam, ezt most nem fogom kibontani, majd egyszer vesszük, hogy ezeket a területeket gyűlöli. Gyűlöli az atyaságot az életedben. Gyűlöli a szellemvilág azt, hogy te nem akarod a hamis Isten tiszteletet. Gyűlöli azt, hogy a templommal kapcsolatban mi a véleményed, hogy mi az igazi templom. Gyűlöli azt, hogy az igazságról beszélsz, igazságot akarsz az életedben, és szeretnél szabadságban élni. És gyűlöli a csodákat. Gyűlöli a csodákat. Tiszta csodákat. És az ördög azon dolgozik, hogy a te életedben ezek ne valósuljanak meg. Gyere velem a Kolosse 2:15-be. Arról beszél Pál, hogy van egy csata, és ez a csata, ez egy győztes csata. A kimenekedést ebben a csatából Isten fogja megadni nekünk, de neked tudnod kell azt, hogy jogi úton győzünk, aztán pedig fizikai úton. Vannak dolgok az életedben, amelyeket nem tudsz majd megoldani, csak hogyha elhiszed azt, hogy a kereszten győzelem történt. Azt mondja az ige, Kolosse 2:14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünk volt nekünk, és ezt eltette az útból, odaszegezvén a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket, hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk abban. Mutogatta. Látta a szellemvilág, hogy győzött. Senki azért titeket meg ne ítéljen, stb. Tehát azt mondja itt az ige, hogy győzött Jézus Krisztus a kereszten, és diadal vett rajtuk, előzéten vettük mi az, hogy diadal, és ez be lett mutatva a szellemvilág előtt, minden angyal, minden démon tudja, hogy hol a helye. És a 2 Korintus 2:14 pedig azt mutatja, hogy Pál hogyan pásztorkodik a gyülekezete felett, egy komoly problémába, incidensbe kerül Pál, mert a gyülekezetében megosztás és mindenfajta sérülés van szellemi oldalról. Nagyon sok szolgáló jött a gyülekezetébe, hogy hát egy, de más szolgálót is láttak, más szolgálókat, hamis apostolokat, és ez megzavarta őket. És azt mondja az ige 2 Korintus 2:14-ben, ha jól írtam le, hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözölők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos, mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten ígéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk, az Isten előtt a Krisztusban. Amen. Tehát itt azt mondja Pál, hogy diadalra vezet mindenkor a szolgálatában. Tudta jól, hogy ő be fogja teljesen végezni azt a célt, amit Isten adott neki. És azt mondta, hogy ebben a harcban új illatot hoz létre a gyülekezetben. És ez az új illat, ez Krisztusnak a munkája, és ez fantasztikus, hogy ha elkezdesz harcolni a te jogaiért, az Isten teljes akaratáért, hogy megvalósuljon az életedben Isten terve, akkor egyszerűen te jó illatos leszel. És ezt az illatot érezni fogjuk. Ugye más szellem van rajtad, mint a világnak a szelleme. Dicsőség az Istennek. A harc definícióját is hoztam nektek. Isten erejének és tervének megnyilvánulása a győzelemért. Ez a harc definíciója az új szövetségben. Leromboljuk a sátán által előállított erődítményeket a lelkekben és a lelkiismeretekben. Ez három erődítmény, okoskodás, ismeret és gondolat. Ezt meg is nézzük gyorsan. Ez a 2 Korintus 10:4. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, nem testből, nem szihéből, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Látod? Látod, Pál, hogy a gyülekezetét, a korintusi gyülekezetét mit kellett tennie? 3-as verszakot is felolvasom azért. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Egy más szinten éli meg ezt a háborút a keresztény. Nem emberi erővel, hanem Isten erejével. Lerontván okoskodásokat, minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, foglyul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak. Kényszeren állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihes teljessé lesz a ti engedelmességetek. Látod? Okoskodás, ismeret és gondolat. Tehát a szellemi harc az emberen belül van. És Pál nem tudta, hogyan adja már át az igazságokat, mert engedetlenek voltak, ezért szellemi harcolni kellett értük, hogy lemenjen az okoskodás, hamis ismeret, hamis ellenvetések és hamis gondolatok a gyülekezet életében, egy áttörés legyen. És a seregek úrat kifejezést így hozzátettem, hogy mi ez a vitéz sereg. Ugye ha ez a harci dolog, ez héberül úgy kiejteni, hogy cává, ez hadsereget jelent. Tehát amikor olvasod az igében, az Ószövetségben, hogy seregek ura, akkor hadsereg ura. És mi is ezt szellemi módon tudjuk átvitt értelemben értelmezni azokat az igéket, amit a Szent Szellem mutat nekünk az igében. Volt egy ige, a Lukás 8:13, ami ezen a héten nagyon megelevenedett bennem, és el akarom neked mondani ezt az igét. A szikrára hullottak azokat jelenti, ez a Lukásban jobban kijön, mint a Máté vagy a Márkban. Ugyanez a sztori. A szikrára hullottak azokat jelenti, akik ha hallják, örömmel fogadják az igét, de nincs gyökerük, csak egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. Csia fordítás. A kísértés idején elpártolnak. Mitől pártolnak el? A hittől. A hittől. Mi az, ami támadva van a hitnek a magja az életedben? Mi az, ami támadva van a hitnek a magja az életedben? Mi az, ami támadva van? Az a látás, az a hitből jövő látás, amit Istentől kapsz. És fontos, hogy gyökeret ereszten a látás. Ha nem eresz gyökeret mindaz, amit Istentől kapsz, akkor elveszíted azt a látást, és a megazultságodban gyengébb leszel. A megazultság az azt jelenti, hogy megállhatsz Isten jelenlétében, és Istennel kommunikálhatsz. Az első dolog, amit akarok neked mondani, hogy ki is vetítettem, hogy alul nézd, hogy hallják örömmel, befogadják az igét. Befogadja az igét, de a hitnek nincs növekedése a szellemi életükben. És egy ideig hisznek, megvan a hitnek a munka egy ideig. És ez egy olyan korszak, amikor az üdvözítő hitről beszélünk. De az üdvözítő hitnél van egy más típusú hit is, ez pedig a hitnek a munkája. Ami hitről hitre vezet. Úgy hírja az ige, hogy növekedést adó hit. Növekedést adó hit. És ha te nem akarod az életedben ezt a növekedést adó hitet, akkor van egy rossz hírem neked, rád, hogy elveszítheted azt is, amit van. Ezért foglalkoznod kell azon, hogy hogy tudod a hitben növekedni. Hogy tudod a szellemi életed egy újabb karriert átélni. A hitnek a karrierjéről beszélek. Amen. Azt mondja, ne lapozod, a Apcsel 26. A Pál elhívása. Hogy megnyissad a szemeiket, hogy sötétségből világosságra, és a sátán hatalmából Istenhez térjenek. Mi volt Pálnak a szolgálata? Hogy megnyissa a bilincseket, és megnyissa a szemeket. Hogy átmenjenek egy országból, egy másik típusú országba. Bizonyos szellemi erőknek a munkájából kiszakítsa őket. És ma azzal kezdtem, hogy Jézabel szellemének a munkája az, hogy egy hitetést hozzon az emberek életére, ne lássanak, kómában legyenek, és hibernával legyenek szellemi módon. Tehát ne legyen éles a látásuk. Pál úgy fogalmaz, hogy Isten azt mondta neked, a te feladatod azt, hogy megnyisd a szemeket a sötétségből, a világosságra, és a sátán hatalmából Istenhez visszatérjenek. Halleluja! A te feladatod, az én feladatom, az új szövetség feladata, hogy látóvá tegyél embereket. Látóvá tegyél azáltal, hogy látsz te is. És azt úgy folytatja tovább, hogy Istenhez megtérjenek, hogy a megtérés üzenetét hirdest, hogy bűneiknek bocsánatát, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Hit által osztályrész. Mi a hitnek a feladata? Hogy hit által a megszenteltek között osztályrészed legyen. És ez már most adatott, csak ebben kell neked felnőni, hogy van osztályrészed a szentek között. Van osztályrészed az egyházban, és ez hit által érhető el. Akkor, ha meg vagy itt a szemed, ki vagy szabadulva a sötétség hatalmából, egyre nagyobb szabadságot élvezel, tehát ez egy ilyen produktív szabadság, hogy szabadságról szabadságra mész, és a bűneidet tudod, hogy rendezve van, és tudod, hogy a megszenteltek között van valami, ami a tiéd. És ezt látás által jön be. Látás által jön be. Van valami az osztályrészed, ami a csak a tiéd. Egy különleges pozíció, különleges lehetőség, különleges talentum. És azt mondja az Úr, mindez hit által. Hogyan lehet hozzájutni az örök részedhez az egyházban? Hit által. Halleluja. Mi a hit? Látni azt, amit személyes szemeddel nem látsz. Halleluja. Tehát van az egyházban valami, ami a tiéd. Van az egyházban valami, ami a tiéd. Van a szentek között valami, ami a tiéd. Amit látnod kell, és ehhez konfrontálnod kell a sötétség hatalmával, és a világosságnak pedig uralnia kell az életedet. És ez egy természet fölötti elhívás. Egy embernek, ha Istentől van elhívva, ez úgymond alapon, tehát mint egy ilyen program működik. Mint amikor bekapcsolod a komputert, és bejön a Microsoft, vagy a Linux, vagy bármelyik program. És látod azt, hogy van egy alapasztal, és ez az alapasztal az, amiről most beszélek. Dicsőség az Úrnak. Amen. Amikor azt mondja Márk 11-ben Jézus, hogy Isten hite legyen bennetek, akkor úgy is lehet fordítani, hogy legyen bennetek Istennek a hite. Legyen bennetek Istennek a hite. Legyen bennetek Istennek a hite. Te nem a saját magadat hitét használod, hanem Istennek a hitét. Tudsz erre mondani egy áment? Amikor azt mondja Isten, hogy legyen benned Istennek a hite, akkor ő komolyan gondolja, hogy belé teszi Istennek a hitét, egyébként már benned van, és ez az Istennek a hitét te tudod alkalmazni. A szellemek, amik benned vannak, a karizmák, ajándékok, munkák, mindenfajta szellemi valóságok, azokat te együtt tudsz dolgozni, mert nem robotok vagyunk. Tiéddé válnak ezek a bölcsességek. És ez úgy van, hogy Isten odaadta, mint hogyha ez a kis táska lenne a hit. És Isten odaadja neked, hogy ezt fogadd el, és használd. És Isten nem fogja azt mondani, hogy ne használd, de azt sem fogja mondani, hogy majd helyetted fogja használni. Megértettétek ezt? Hogy Isten nem fogja azt mondani, hogy helyetted hiszek. Jaj, drága, amikor rosszul leszel, elmegyek, hiszek helyetted, és megharcolom azt a kis sátáni harcot. Nem, neked kell alkalmaznod azt, amit van. És a bizalom akkor alakul ki egy személyben, ha a szíve teljes felülete súlyként rá nehezedik Isten személyére, beszédére és ígéreteire. Ez a hit. Emlékeztek, amikor apukátok vitte a hátán? És állandóan kértétek, apa, hagyd menjek a hátadra. Ha volt apukád. Ez egy szomorú történet, ezt hagyjuk. Vagy gyerekszobád volt. És Isten ugyanígy azt akarja, hogy annyira bíz benne, mint amikor bíztál az apádban, és fölmászta a hátára. Rá támaszkodsz valamire. Bele kapaszkodsz valamibe. De az is lehet, hogy az ölébe vagy. A második, tudnod kell, hogy mi az, ami jogszerű tény és állás számodra. Tudnod kell, hogy ki vagy. Tudnod kell a megigazultságodat, hogy mi az. És a hit meg lesz állítva, ha nem jön ki a szádon az, ami a tiéd. Mert ha nem mondod ki, akkor nem is hiszel benne. Ha nem mondod ki, nem hiszed el, hogy a tiéd. Amikor azt mondom, hogy van egy gépjárműved, akkor azt mondod, hogy van kocsim. Igen, van kocsim. Egyértelmű. Ugyanígy van a szellemvilágban is. Amikor te tudod, hogy mit van, akkor beszélsz arról. Amikor tudod, hogy mit van, akkor azt megvallod. Megkérdezem, bűnbocsánatod van? Nem fogod azt mondani, hogy lehet. Hanem ha van bűnbocsánatod, akkor azt fogod mondani, hogy igen, van bűnbocsánatom. A bárány vérén keresztül. Na így van minden ígéret is. Az ígéretek akkor tudnak realizálódni benned, ha te el tudod mondani, hogy ami a tiéd, dicsőség az Úrnak. Amen. Gyere a Róma 1-hez, előző héten vettünk, de újra vesszük. Tudod, vannak igék, előző héten is mondtam, amelyeket dolgoznunk kell. Ezek az igék mélyreható változást akarnak generálni az életedben. És már kinőttem abból, hogy ígéről ígére ugrálok, mint egy kis kenguru, hanem azokat az igéket, amelyeket Isten megelevenít, hogy adjam át, azokhoz úgy ragaszkodok, mint boxer a csontjához. 16. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az. Minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki, hallod? Isten megigazoltsága jelentetik ki abban. Isten megigazoltsága kijelentetik, szó szerint úgy lehetne átmondani, hogy lehull a lepel róla. Hitből hitbe hull le a lepel. Tehát a megigazoltság miatt tud az ember, az ember, aki megigazult, hitről hitre jutni. Nem a hited miatt tudsz hitről hitre jutni, hanem mert aki vagy. Nem az szerint kapsz áldást, amit csinálsz, hanem ami vagy. Tudod, mihez vonzódik az áldás? Aki vagy, Isten fia vagy. a te szellemi állapotod nem attól függ, hogy mit mondanak rólad, vagy te mit mondasz rólad, hanem az Isten mit mond rólad. Még hogyha depresszióba vagy, akkor se azt számít, hogy mit mondasz magadról, hanem Isten mit mond rólad. Mert Isten tudja, hogy ki jössz ebből a depresszióból. Nem az számít, hogy mit van, hanem hogy ki vagy. Nem az számít, mit értél el, hanem mivé változtál. Nem az számít, hogy mekkora hited, hanem hogy elhiszed-e, hogy neked van hited. Az számít, amit van, aki vagy. Így van? És utána figyelj, hitből hitben, miképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. Mert Isten igazsága jelentetik ki. Elmondok egy pár dolgot, ami a következő szintedre kötelező elfogadnod. A hitfejlődés azt jelenti, hogy élni egy magasabb forrásból, mint a földi létezés. Egy magasabb forrásból. Mi ez a forrás? A hitnek és a megazultságnak a kettőssége, párosa. Élni egy magasabb forrásból. Mi ez a forrás? A megazultságot. Amen. Élni egy magasabb szinten, egy magasabb pozícióból kell indítanod. Az Isten fia vagy, és meg vagy igazulva. Nem indulhatsz abból, hogy te egy bűnös ember vagy. Abból lehet csak indulnod, mert meg vagy igazulva, hogy igaz ember vagy. Új forrásod van. Mi ez? A mennyi élet. Tehát azt mondom neked, hogy akkor fejlődik a hited, ha visszamész oda, hogy élni akarsz ebből a forrásból, ami nem földi létezés csak. Csak. Első, részesedés. Függ a leleplezéstől, ez a leleplezés, amiről beszéltem az előbb. Függ a leleplezésedtől. Ha le van leplezve, aki vagy, akkor tudsz részesedni. Nem működik a hit, csak leleplezés által. Amit meglátsz, azt fogod hinni a természetesben. Nincs akadály már itt, ezen a szinten, hogy lásd a természetesből a természet fölöttit. És azt el tudod hinni ezen a szinten. A következő szint, amikor folyamatosan haladsz, és kényszerítve haladsz, mert a hit diktál, és nem te diktálsz. Nem vetted észre? Hogy olvasod az igét, és az Úr ad egy új vágyat rád. Olvasod az igét, és kapsz egy új álmot. Az Úrba vagy, és kapsz egy új ötletet. Nem vetted észre? Hogy amikor feleséget akartál, akkor diktált a hit? Hogy ezt meg ebben higgyél, kitartóan. Sírtál, de már mondta az Istennek az igéje számodra, higgyél újra, meg fogod kapni. Nem vetted észre, hogy amikor vettél egy lakást, és eltelik x év, akkor az Úr megint diktál, hogy hitáltal, hogy nagyobb célokat csinálj. Nem vetted észre, hogy az szellemi életed is ugyanígy van, hogy egyszerűen diktál, tudja a benső embered, nem tarthatsz itt. Tovább kell menned, és van benne egy szent erőszak, a szent szellemnek a munkája, a hitnek a munkája, hogy tovább kell menned. Mert a hit diktálni jött. Nem, a hit az nem alternatíva. Ő diktátor időzőjelben. Jó értsétek, ne arra gondoljok, nem akarok félérteni. A hit az diktálni akar. Kis diktátor. Ő azt akarja, hogy a legjobba éljed az életedet. A legjobb szinten, a legminőségibb életben, amit itt megélhetsz a te szinteden. A legminőségibbit akarja. Nem akarja Isten azt, amit te elgondolsz. Ő többet akar. Feljebb, mint gondolnád. A hit az tovább visz téged minden akadályod. A hit, ha engeded, hogy működjön, a látás. A leleplezés majd gondoskodik rólad. Hagyd a hitre a dolgokat, ő majd véghez viszi. Nem kell neked véghez vinni. Azt tudtátok, hogy az anyagi áttörés az könnyű. Azt tudtátok, hogy az könnyű. Azt tudtátok, hogy az áldás az könnyű. Semmi közöd nincs hozzá, azért könnyű. Azt, hogy megtértél, és áldás alá kerültél, az semmit nem kell tenned. A megváltó megtette. Könnyű. Csak el kell fogadnod, megtérés által. Föntartani már nehezebb. Ahogy egy vállalkozást is föntartani már nehezebb. Könnyű megcsinálni. A bíróságon megcsinálod, és utána fel kell építeni egy vállalkozást. De érezni fogod, hogy valaki van mögötted. Érezni fogod, hogy valaki van mögötted. Érezni fogod, hogy valaki segít. Engedj a leleplezésnek. És a hit el fog tűnni, ha a leleplezés megáll. Ha nincs friss kijelentésed, meg fog állni a leleplezés. Nem vetted észre? Mint egy kiszívták az agyadat, amikor nem foglalkozod az Istennel, hogy egy új világba léptél. És akkor visszalépsz, nem egyszerű, nehéz. Azért, mert elhagytad azt a szintet, ahol voltál. És a harmadik szint pedig az átváltozás. Megjelennek lehetőségek az ígéretben, elkezded látni az ígéreteidet, az örökségedet, ami által isteni természettel kommunikálsz, növekszel és gyarapszol. Gyarapodsz pontosabban, magyarosan. Az átváltozás. Amikor elkezded látni az ígéreteket, a 2 Péter alapján azt mondja az ige, hogy az isteni ígéretek isteni természet részesévé tesznek bennünket. Figyelj, mondok valami nagyon furcsát. Amikor Isten szól egy emberhez, akármit, házassága lesz, szolgálatba áll, csodatévő erővel, gyógyításba lenni, bármit csinál, kapsz egy új autót, kapsz valamit Istentől. Mindegy, hogy hova nyúlok. Ha Istentől van valami, akkor az Isten élete és Isten természete az átalakít téged. Mindaz, ami Istenből jön, az átalakít. Bármilyen megtapasztalás, bármilyen. És szerelem is, az is. Ha Istentől van valami, az mindig isteni természet részesévé tesz téged. És neked nem kell attól félned, hogy elszállsz, mert ami Istenből jön, abban ott van, az, ami az életre és a kegyességre való ebben a földi, Isten félelemre való ebben a földi életben. Nem tudsz úgy hozzányúlni az ígéretekhez, hogy azok ne alakítanának át, nem csak úgy, hogy behoznak valamit az életedbe, hanem hogy istenévé leszel, hogy átalakulsz Isten képére, hasonlatosságára. És ez a gyarapodás, ez a kommunikációtól függ. Ha te fönntartod a kommunikációdat, akkor az ígéretek is tovább haladnak. Ha megállsz, akkor megáll a kommunikációd. Ezt hogyan fogalmaztam meg? Az 1 Mózes 1.3-ban azt mondja az ige, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Amit látsz, amit Isten látott, az azért volt, mert kimondta. Így van? És amit látott, és megnézte, hogy mit csinált, arra azt mondta, hogy az jó. Tehát abból bátran beszélt. Azt mondta, ez jó. Na azt mondta, hogy hát lehet, hogy jó lesz, hanem bátran azt tudta mondani, ez jó. Minden kijelentés, amiben tudsz majd hinni a Bibliában, az teljes rendszerváltást hoz, és kijelentést. Minden belátást, amit Isten ad, az belátó emberré tesz mindenkit. És most mutatok neked valamit. Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és amikor kimondta, akkor lett világosság. És Isten nem tudta visszavonni már ezt, és ott van. És tudod, amikor Isten ad egy ígéretet neked, azt soha nem tudja visszavonni már. Mert amit kimond, az ott van. És minden olyan dolog, amit Isten ad át neked, az jó. És azt fogja mondani neked, az jó lesz neked. És az az élet célodnak kell lenni, úgymond mottónak, hogy minden, ami számomra jó, az onnan ered, ami Istennek jó. És ami Istennek jó, az én nekem is jó lesz. Na vegyük át még egyszer ezt. Isten kimondta azt, hogy legyen világosság, és abban a pillanatban elválasztást is létrehozott, a sötétséget elválasztotta a világosságtól. Amikor te beszélsz, akkor tulajdonképpen izolálod magadat a mindenfajta hamis elgondolástól és hamis érdekérvényesítéstől a világból, saját magad életéből és mindenfajta hamis meg nem engedett akaratból, és beviszed magadat abba a világosságba, ami a tiszta, erre eltervezett dolog. És amikor beszélsz, akkor elválasztod ugyanúgy, mint Isten, a jót a rossztól az életedben. És a szellemvilágban, amikor te elhiszel egy ígéretet és kimondod, akkor az elválaszt. Elválaszt téged egy rossz sorstól, és bevisz egy új sorsba. Amikor megragadsz egy ígéretet, akkor az történik, hogy az életedben kettő dolog történik. A sötétség az elhalványul, a világosság meg fénylik. Mi a kijelentés? Világosság. Úgy is fordíthatnám ezt a történetet. Amikor azt mondta, hogy legyen leleplezés, Isten, lett leleplezés, világosság, lett kijelentés. És Isten látta, hogy jó a leleplezés, a kijelentés. És elválasztotta a leleplezést a sötétségtől. Elválasztotta azt, hogy ne az történjen, hogy nem látod, mi a jó. És egyébként ekkor még nem teremtette meg a csillagokat és az égi testeket fönt. Tehát itt szellemben mozgott Isten. Szellemben. És amikor Isten téged elhív, akkor téged is el akarja, hogy válassza az életedben azt, ami a tiéd. Márk 5-höz gyere. Mutatok egy nagyon érdekes folyamatot Jézus életében. Tudom, hogy ismered, de bátran felolvasom. Márk 5.22. És ími eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esett. És igen, kéri őt mondván, az én leánykám halálán van, jár, vezd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. És el is ment vele, és követté őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt. Jairus azt mondta, hogy gyere el a lakásomba, tedd rá a kezedet a lakásomban, és meggyógyul az én gyerekem. Ez a Jairus egy vezető volt, de volt neki látása arról, hogy mit tehet meg, és mit nem Jézussal. Tudta jól, hogy ha kimondja, hogy jöjjön el, és eljön, akkor meg fog gyógyulni a gyereke. Ez egy hitbeszéd volt. Ez egy megvallás volt. Mert azt mondja, gyere el hozzám, gyere el, és amikor eljössz, kézretétellel imádkozz a lánykámért, mert halálán van, hogy meggyógyuljon, és éljen. Hogy meggyógyuljon, és éljen. Mielőtt még Jézus a lakásában volt, elmondta, hogy mit szeretne Jézustól. És nagyon sokszor az emberek életében nincs meg ez az összeszedettség, ez a tiszta, egyértelmű beszéd Istentől, hogy mit cselekedjen Isten vele. Ha most az ima kamráidban lévő órákat, és inkább megfogalmazásokat tekintjük, hogy neked van-e egyértelmű, konkrét elképzelésed, hogy Isten mit akar az életedben? Mert amikor azt kérdezed, most ez triviális lesz, hogy Uram, nincsen téli kabátom, akkor Istennek el kell mondani, hogy miért szeretnél. Mert azt tudja kérdezni az Úr, hogy van 12 000 szín. De melyiket szeretnéd? Egyébként bélésed, vagy nem bélésest? Olyan tavaszi átmenetit, vagy a mély, nagyon vastagat a télit, amikor mínusz 20 fok van. Vagy legyen rajta kapucni, vagy ne legyen kapucni. És ugyanígy van az életünkkel kapcsolatban, feleségünk, családunk élete, gyülekezetünk élete, szolgálatod, jövőd, pontosan valósítsd meg azt, amit a szívedben látsz. Aztán, hogyha az nem az Úrtól van, úgyis Isten majd letisztítja. De hogy legyen konkrét elképzelésed. És amikor viszont konkrétan tudod, hogy mi van, akkor ne azt mondd, hogy Jézus, ha akarod, gyere el. Hanem azt mondd el Jézusnak, gyere el, nyújts ki a kezedet, és tégy csodát az életünkben. Hogy éljünk. Hogy föltámadjunk, hogy ne legyünk betegek. Konkrét elképzelés. Isten fia szereti ezeket a konkrét embereket. Szeretik az olyan embereket, akik tudják, hogy mit akarnak. És ez az ember tudta, hogy mit akar. Jézabel szellemével kapcsolatban így ezt így betoldom, semmi köze nincs ehhez a történethez, de mégis van köze a történethez. 1 Kérők 19, ne lapozz oda, csak figyelj rám. És Akháb elbeszél Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett fönn a Kármelhegyen, és a többek között, hogy hogyan ölte meg minden prófétát fegyverrel. És követet küldött Jézabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segélyenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életével egytől egyik. Amint mikor megértett, felkelvén Illés elment, vigyázzon az ő életére, és elment Beersebába, amely Júdeában van, és ott hagyta az ő szolgáját. Ki ez? Elizeust. Beersebá a hetek kútja. Elrohant egy kúthoz Illés, és ott hagyta a szolgáját. Tudod, mit jelentett ez? Ő neki az volt a feladata Illésnek, hogy Elizeust fölkenje, és a látó ember megmaradjon Izraelben. Ott hagyta a látását, ott hagyta az elhívását, és elkezdett rohanni. Mutatok egy másik embert, Elizeust, hogy mit csinált ő. 6-6-tól olvassuk, 2 Kerekek 6-8. Szíria király pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival mondta, itt meg itt lesz az én táborom. És elküldte Isten embere az Izrael királyához, mondván, vigyázz, ne hagyd el ezt a helyet, mert ott akarnak a szíriak betörni. Tudod, amikor egy látó ember van egy gyülekezetben, akkor látni fogja, hogy a sátán hol akar betörni egy gyülekezetben. Halleluja, mondj erre egy áment. Amikor látó ember van itt kint a pulpitusnál, akkor tudja, hogy honnan jön a támadás. Előre. És ezért akarja kinyírni a sátán ezeket az embereket. És elküldte az Izrael királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és őt megintette, és vigyázott magára nem egyszer, nem kétszer. És felháborodott ezen a szíria király szíve, összegyűjtvén az ő szolgáit mondani neki, miért nem mondjátok meg nekem, ki tart közülünk, aki Izrael királyában, ki az a spicli. Akkor mondta egy az ő szolgái közül, nem úgy uram király, hanem Elizeus prófét, aki Izraelben van, jelenti meg Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te a titkos házadban beszélsz. Tudod, a szellem ember és te is, amikor háborúban vagy benne, akkor tudni fogod előre, mit az, amit Isten mond neked, hogy milyen háborúba fogsz belemenni, és milyen támadás fog érni téged. Isten meg fogja mutatni neked. És mondja, menjetek el, igen, látni fogja a körülötte lévő emberekben a Szent Szellem, hogy mit terveznek ellened. Hallod? Menjetek el, és nézzetek meg, hol van, hogy utána küldjek, és elhozassam őt, és megjelenték néki, mondván, ímé Dótánban van. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget küldött oda, akik elmennének éjjel, és körülvevék a város. És felkelvén pedig jókor reggel Isten emberének szolgája kiment, és ímé seregek vették körül a város, seregek, lovak, szekerek. És mondta néki, az ő szolgája, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Felelt neki, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Tudod, Illés ott hagyta a szolgáját. És azt mondta, hogy egy hallam, egy életem el fog pusztítani Jézabel. Elizeus azért kért kettős kenetet, mert tudta jól, ott volt, amikor őt elhagyta Illés, hogyha ő egyszer szolgálatba fog állni, akkor nem fogja elhagyni a kenetet, az elhívást, és azokat az embereket, akik el vannak hívva azért, hogy megváltoztassák a korszakukat. Érted, miről beszélek? És utána a szellemi fia ennek az embernek teljes félelemben és rettegésben volt. És azt mondja, és imádkozott, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Tudod, én ma azt mondom neked, hogy te úgy érzed, hogy egyedül vagy, én azt mondom neked, ne félj. Mert többen vannak melletted, mint ellened. A prófétai beszéd az üt, épít, helyreállít. És imádkozott Elizeus, és mondja, ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit, és látta, hogy ímé a hegy rakva volt tűzes lovagokkal, szekerekkel Elizeus körül. A látás embere megnyitja a másik szemét, hogy lássa azt, ami rá következik. Illés szeme becsukódott, hogy ne lássa azt Jézabel szellemétől, ami a következő korszak. 7000 ember vár rá, aki nem hajolt báványoknak meg. Elizeus meg megtanította a szellemi fiát, hogy hogyan lásson. És tudod, a hitnek az emberei meg tudják nyitni a másik embernek az életét. Mert víziót tudnak adni, és a vízió erős, nagyobb, mint te. Menjünk vissza a Márkhoz. Ott tartottunk a Márk 5-ben. Még sok mindent kell elmondanom. És igen, kérte őt mondván, a leányka halálán van, gyervesd rá a kezedet, hogy meggyújjon és éljen. És el is ment vele, és követi őt nagy sokaság, és összeszorítják vala Jézust. És egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mi módon vagyonát magára költötte, minden vagyonát, semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. És mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülvén illeti annak ruháját, mert ezt mondja, ha csak ruháit illetem is, meggyógyulok. A második ember Jézus mellett, aki megvallást tett. Megvallást arról, hogy mi fog következni az életébe. Egy óriási változás előtt állsz, hogy a beszédet megváltoztasd. A konyha nyelvről az igei nyelvre, hogy a csodák bejöjjenek az életedbe. Ettől függ az életed, hogy hogyan beszélsz, mint egy kormány, olyan lesz az életed. Vagy bevezet a Szent Szellem világába, és az áldás, és a csodák világába, vagy pedig a konyha világába maradsz meg. És gyönyörködsz abban, hogy mit eszel. De van egy másfajta élet is. Tudsz erre már mondani? És ez a vérfelsős asszony hallott, és azt mondta, hogy ha csak ruhait megilletem, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus ezt megérezte, és látta, és megcsodálkozott ezen. Kicsoda illetet mondja? Lásd, azt mondják a többiek. A sokaság szorít összetéged, és azt kérdezed, kicsoda illetett téged? Ők nem a látás szintén voltak, ők a természetes szinten éltek. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve, remegve megy valahoda, eléborult, és elmondta neki, mi történt. És azt mondta neki Jézus, leányom, a te hited megtartott téged. Kinek a hite? A lánynak a hite. Hogy működött a lánynak a hite? Hogy megvallotta. A hit megvallás nélkül nem fog működni. A hit csak akkor működik, ha cselekvés által kimondod, hit által azt, amit Istentől vársz. És utána mi történik? Ő pedig mondaná ki, leányom, a te hited megtartott. 35-ös verszak. Mikor még beszélt vele, odajött a zsinagóga feje, és azt mondta, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert. Jézus pedig, amint ezt hallotta a beszédet, amint mondanak vala, azonnal azt mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. Az első dolog, amit Jézus azonnal lerendezett, hogy már meggyengült ennek a zsinagóga fejének a hite, és azt mondta neki, ne félj, tartsd fönn a hitedet. Ne félj, csak higgy. Tartsd fönn azt, amit mondtál, és el fogok jutni hozzád. Ne idegeskedjél. Nem engedheted meg, hogy ez a beszéd megállítson téged. Tudod, amikor hitben akarsz beszélni, akkor azt fogják mondani neked, hogy bizonyos dolgokat vissza kell szívnod, mert nem fog működni. Amikor hitben akarsz beszélni, azonnal azt fogják mondani neked, hogy te elbizakodott vagy, bolond vagy, te mágiát használsz, szómágiát, pozitív beszédet. De sokkal többről van itt szó, mint szóbeszéd. És pozitív beszéd. Tudod, a pozitív beszéddel megváltoztatod esetleg a belső bizonyosságaidat, vagy a belső lelked állapotát, de a pokorra mehetsz. De a megvallással viszont a mennybe lehet jutni, az igei megvallással. És senkinek nem engedi, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak, Jánosnak, Jakab testvéreinek. Tudod, hogy miért ezt a három embert választotta? Mert ők a hitbeszédét tudták szólni, és nem akarták kibeszélni a hitet a zsinagóga fejének a szívéből. És mondna a zsinagóga fejének, látta az űrzavart, a sok siránkozót, a jajgatót, és bementek, és mondanék ki, mit zavarogtok, sírtok, a gyermek sem nem halt meg, hanem alszik. Tudod, hogy kinek prédikált most már? A szellemvilágnak. Nem nekik prédikált, hogy nem halt meg, hanem alszik. Amúgy is sírtak már, és bizonytalanok voltak. Tudod, hogy kinek mondta ezt, hogy a gyermek nem halt meg, hanem csak alszik. A szellemvilágnak mondta ki, hogy őt se bizonytalanítsa el Jézust, az a sok siránkozó, és az a tömeg. Jézusnak is rendszeresen háborúzni kellett, hogy a hit megvallását megtartsa. És ebben a közegben meg ki kellett mondania, nem halt meg, alszik. És nem hazudott, hanem igazságot mondott, mert látta előre, és az életedben akkor tudsz kijönni bizonyos helyzetekből, ha nem alszol, hanem hit által beszélsz, ha nem alszol, hanem megvallod azt, amire azt mondja mindenki, hogy nem normális helyzet. Nem lehet kijönni bizonyos helyzetekből csak úgy, hogyha olyan dolgokat mondasz ki előre, amiről tudod, hogy Isten mondta, hogy meg lesz ez az életedben. És bizonyos helyzetekben harcolnod kell, és bizonyos helyzetekben ki kell mondanod azt a dolgot. És ez abszolút nem volt emberi módon igaz, mint hogyha hazudott volna Jézus. Mert Jézus azt mondta, hogy alszik, de mindenki tudta, hogy meghalt. De Jézus tudta azt, hogy az almás után van egy feltámadás. Dicsőség az Úrnak. És bementek, és megfogták a gyermeknek kezét, és mondanék, így tanított kúmi, ami megmagyarázva azt teszi, lányka, neked mondom, kelj föl. És a lányka azonnal fölkelt és járt, mert 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkoztak. Ő pedig erősen megparancsolná nekik, hogy senkinek ne mondják el, ne tudja meg senki, és adjanak neki valami ennivalót. Amen. Tudod, a parancs, amikor Isten parancsol egy helyen, akkor az elrendelés, elrendezés és újra rendezés. És amikor te elkezdesz parancsolni bizonyos dolgoknak, akkor elrendezel dolgokat, elrendezés történik a szellemvilágban, fizikai világban is meg fog nyilvánulni, és újra rendezés történik. És a hitből való beszéd azért fog működni Istentől, ha jönne valamilyen ige az életedre nézve, mert preplantálva van az, előre van beplantálva a szellemvilágba az. Te csak meghallod, Istenem, kitalálod ezt a dolgot. Mondok valamit, a hit az egy válasz. Hit az egy válasz, reakció. Amikor jön az Istennek a beszéde hozzád, akkor neked semmit nem kell csinálni, csak hallanod és elfogadnod. Már az ott van a szellemvilágban. A hit csak ahhoz tud csatlakozni, amit Isten előre eltervezett. Dicsőség az Úrnak. Amikor te beteg vagy, és nehézségek vagy, influenzás vagy, imádkozom magadért, akkor nem azért kell imádkoznod, hogy gyógyulj meg, hanem azért kell imádkozni, hogy elhitt, hogy van gyógyulás először. Aztán azért kell imádkoznod, hogy ki tud hit által mondanod olyan dolgokat, hogy gyorsabban felépülök az influenzából, mint egy átlag ember, mert vissza kell mennem gyógyulni. És amikor ezt nem tudod kimondani, akkor neked bizonytalanság van a szívedben a gyógyulás vonatkozásában. Amikor neked egy komoly, nehéz, szellemi leépülésben van, egy teljes leépülés van a lelki életedben, akkor neked nem azt kell megvallanod, hogy csak azt, hogy hát igen, leépültem, hanem azt az ígéretet, ami kihúz téged. Amikor ez a Jairus azt mondta a gyereke miatt, hogy halálos dózisban van a gyereke otthon, akkor nem azt mondta, hogy ezt a tényt emelte föl Jézusnak, képzeld, de Jézus meghalt a gyerekem. Ez egy tény, ez egy biztos dolog. Csak ő a tényen túl mutatott az ő beszéde. Azt mondta, igen, halálos beteg, de gyere, gyógyíts meg, hogy éljen. Amen. Nem baj az, ha látod a tényt, de még jobb az, hogyha a tényen fölül is van kijelentésed. Amen. Jobb 38-33. Azt kérdezi Jobbtól Isten. Ismered-e az ég törvényeit, vagy tudod-e uralmát intézni a földön? Tudod, a válasz az új szövetségben, hogy megismerheted az ég törvényeit, és tudsz uralkodni a földön. Ha az igét van. Az Efézus 5.6-ban azt mondja Pál, senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Senki se csaljon meg téged beszéddel. Efézus 4.29, egy hamis kommunikációval. Semmi rothadt beszéd a szátokból ki ne származik, hanem csak amely hasznos, szükséges az építésre, hogy áldásos vagy kegyelmes legyen a hallgatóknak. Tudod, mire vagy elhívva? Nem arra, hogy leépíts, hanem hogy fölépíts. Arra van elhívva a szát, hogy ne rohadás jön ki belőled, rohasztás, korrupció, hanem arra van elhívva az életet, hogy az építésre és átadásra legyen a hallgatók számára. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Szellemét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Van olyan beszéd, ami megszomorítja Isten szellemét. Mert van egy szint, amikor már Isten elvárja tőled, hogy hitből beszélj. Ahogy a gyerekettől is elvárod egy idő után, ne gügyögjön, hanem normálisan, épelmű módon magyarul beszéljen. Mert a beszédünk eredetileg nem leépítése volt, hanem felépítésre, megteremtve. Az ember, például 18-20-21, ez a férfiaknak szól, legfőképpen. Az ember énje önmaga a szájának gyümölcse által van betöltve. Az ember énje önmaga a szájának gyümölcse által van betöltve. És a szavai eredményei által kell megelégednie, akár rosszak, vagy jók legyenek. A halál az élet, és az élet a nyelv hatalmában van, és aki aminek áthagyja magát, ki mibe merül bele, annak a gyümölcsét fogja enni, a halálét vagy az életét. Az amerikai message fordítás. A szavak megelégítik az elmét, mint ahogyan a gyümölcs elteríti a gyomrot. A jó beszéd olyan örömteli, mint egy jó aratás. A szavak ölnek és életet adnak. Azok egyaránt lehetnek méreg vagy gyümölcs. Te választasz. A te választásodon múlik. Ha egészséges fát nevelsz, akkor egészséges gyümölcsöt fogsz szedni róla. Ha fertőzött fát nevelsz, akkor kukacrákta gyümölcsöt fogsz szedni róla. A gyümölcs a fáról beszél neked. Mi a fa? Az a te szellemi életed. A gyökerek, azok a szellemi életnek az alapjai. Ha valakinek rosszak a gyökerei, rosszak a gyümölcse is. Nektek olyan elmétek van, mint a kígyók verme, nem ad nektek, hanem a farizeusoknak. Hogyan feltételezhetitek, hogy amit mondok, az ér valamit, ha közben meg tisztátalan módon gondolkodtok? A ti szívetek nem pedig a szótár az, ami jelentést ad a szavaitoknak. Jó személy jó tetteket produkál, és jó szavakat évszakról évszakra. A gonosz személy pedig olyan, mint a kórokozó fertőzés a gyümölcsös kertben. Hogy mondjak nektek valamit? Minden gondatlanul kimondott szó vissza fog jönni rátok vadászva. Lesz egy számadási idő. A szavak erőteljesek, hatalommal bírnak. Vegyétek ezeket komolyan. A szavak az üdvösségeteket jelenthetik, de ugyanúgy a szavak válhatnak a ti károsztatásotokká. A jó ember az ő belsejéből lévő gyümölcsöket hoz elő jó dolgokat, nem még egyszer, a jó ember az ő belsejében lévő jó kincsekből hoz elő jó dolgokat belül. A gonosz ember az ő belsejében lévő gonosz kincsekből hoz elő gonosz dolgokat. De mondom nektek, hogy az ítélet napján az embereknek elszámolást kell adniuk minden óvatlan vagy haszontalan szó miatt, amit kimondtak. Mert ez a szavaid által, melyek a szellemi állapotodat tükrözik, leszel megigazulva és fölmentve a bűn miatti büntethetőség alól. És a te szavaid által, melyek elutasítanak engem, leszel károsztatva és megbüntetve. Ha harcba megyünk a sátánnal, tudnod kell azt, hogy a szádat kell használnod. Egy. Kettő. Az ítélet nem csak akkor van, mikor majd elragadtatunk, hanem az ítélet már most megérkezik akkor, amikor az emberek nem tudnak hit által beszélni. Ez egy nagyon fontos téma. Ez egy nagyon fontos téma, mert az megigazultságod akkor működik, ha tudsz hit által beszélni. És ez nagyon gyenge alapokon áll a mai egyház életében. Általában elbizakodottan beszélnek az emberek szuperszellemi módon, vagy elme problémával, és olyan dolgokat valljanak meg, ami őrület. Tehát, hogy egyszerűen nem az igé józanságából. És akarok neked mondani neked valamit. Mikor restek lesznek a hallásra az emberek, akkor azt történik a személyiségükben, mert ez idő szerint tanítónak kellene lennetek, és ismét arra van szükségetek, hogy Isten beszédének kezdő elemeire tanítson valaki titeket, olyanok lettetek, akinek tejre van szükségetek, és nem kemény eredelre. Mert mindaz, aki tejjel ér járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. Az életkorúaknak pedig kemény eredel való, és most figyelj, mint akiknek mi voltuknál, tehát lényegüknél, érzelmi, szellemi állapotoknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételben. Mert mindaz, aki tejjel ér járatlan az igazságnak beszédeiben, mi vagy kiskorú. Mindaz, aki tejjel ér járatlan a megigazultság beszédeiben, mert kiskorú. De aki nem akarja, hogy megálljon a személy fejlődése, érettkorú lesz, ott tudja, mi a jó és rossz között való különbségtétel. A megigazolás nélkül nem fogod tudni megérteni, mi a jó és rossz közötti különbségtétel. Tömegek vannak ma tejen, az egyházban. Csecsemő keresztények csinálnak mozgalmakat, csecsemő keresztények csinálnak balhékat, csecsemő keresztények csinálnak konferenciákat. És ez a csecsemő kereszténység pedig nem tudja megítélni a jót és a rosszat. Mert a megigazoltságában nem nőtt föl. És amikor egy csecsemő keresztény lesz pásztor, az a legveszélyesebb dolog. Amikor a beszédről beszélünk, akkor nem csak információról beszélek. Ha az ige behatol az ember személyiségén kívül, az otthonába is, akkor az igének van egy hatalma arra, hogy előszobája legyen Istennek. Ahol van Isten igéje, ott van Isten. Ha valaki hű az igéhez, akkor Isten is hű tud lenni hozzá. Mert Isten nem csak azért hű hozzád, mert újjá vagy születve, hanem azért is, mert újjászült az igén keresztül. És Isten ahhoz hű, ahol van az igéje. Isten oda megy, ahol az igéje van. Nem tud szétválasztani Istent és a beszédét. És amikor az Istennek a beszéde bejön egy otthonba, akkor ott elkezdenek beszélni az igéről, és az ige kikumlálja, ki munkálja azt a dolgot, azt a szellemet, amire szükség van annak a családnak. Amikor az ige bejön egy ember életében, akkor elmozdulhat Isten a mennyből te feléd. A probléma az, hogy hinnünk kell abban, hogy az igének hatalma van nem csak a szánkban, hanem a szívünkben. Nem csak a szívünkben, hanem a szánkban is. És megmutatom neked ezt a kettő dolgot még az 5 Mózes 6-ból, hogy honnan látja Pál ezt az egész folyamatot. 5 Mózes 6-6, és az igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiadat, szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor lefekszel és mikor felkelsz. Kösd ezeket a te kezedre, jegyül. Hallod? Legyenek homlokkötőül a szemed előtt, és írd fel azokat a házadnak ajtófélyére és a te kapuidra. És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, amely felől megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, hogy ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, és minden jóval tett házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlő, olajfa kerteket, amelyeket nem te plantáltál, eszel és megelégszel. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, szolgálatnak házából. Tehát mit mondott a hatos verszat? És az igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a szívedben, és gyakoroljad ezeket a te fiaid, gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, mikor lefekszel, és mikor felkelsz. Szóld ezeket az igéket otthon. Szóld, azt mondja az ige. Miért? Mert hit által tudsz egyik helyről a másik helyre menni. Hit által, hogy kimondod azt az ima kamrádban, hogy nem csak kérsz, hanem kinyilvánítod azt, ami a tiéd. 5 Mózes 30-hoz is gyere velem. Ez egy újfajta dolog, érzem, amit mondok neked, hogy mit csináljál. És állj ebbe bele, és kezd ezt alkalmazni. És az Úr visszahozza az örökségét az életedre nézve. Hagyd abba a locsi fecsit, és kezdj el éppen mélyül, tisztán és egyértelműen beszélni Istennel, és a szellemvilágot pedig tedd helyre. Mert a parancsot, amelyeket én a mai napon parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted, sem nem távol nincsen. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda megy föl, értünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincs az, hogy azt mondanád, kicsoda megy, értünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. És mit mond a 14-es verszak? Sőt, felette közel van hozzád az ige, a szádban, a szívedben van, hogy teljesítsed azt. Lám, előtte adtam ma neked az életet, a jót, a halált, a gonoszt. Amen. Mit mond az ige? Sőt, felette közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, hogy teljesítsed azt. Nemrég beszélgettem Klaudiával, és egyértelmű volt számomra az, hogy sokkal többet kell megvallanom, mint amit eddig tettem. Lényegesen több dolgot kell elfogadnom, mint amit eddig fogadtam el. Minden nagyobb harcba mész bele, minden nagyobb kihívásba, minél jobban akarsz növekedni bármilyen oldalról. Tudnod kell, hogy többet kell használni a szádat. Többet kell használni, sokkal többet, amit ahogyan imádkozni, és módosítani kell az imákat, hogy hit által tudj beszélni bizonyos dolgokat. Addig kell imádkozni, hogy Isten nem mondja azt a logoszon keresztül, hogy az a tiéd. A felelősségünk óriási. Nem is gondolnánk. Mert a beszédnek van következménye. Igen, a beszédnek van következménye. És a beszédnek nagyon nagy felelősség az, hogy az ige munkájából fakadó manifestációk bejöjjenek az életedben. Amikor Ádám és Éva kapott egy igét, akkor azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról ne egyetek. És az ige, amit kapott Ádám és Éva, ez nem csak arról szólt, hogy ne egyen, hanem arról szólt, hogy védelem alatt lesz, uralkodni tud, és teljesen azt a küldetést, azt az isteni áldást be tudja Isten teljesíteni az életükbe. És amikor elveszítették ezt a látást, mi volt a lényege a sátának? Nem azt csinálta a sátán, hogy elkezdett harcolni velük, hanem az igét ásta alá, hogy az otthon életében ne legyen ott az a látás. És miért veszítette el Éva ezt az egész áldást, a sorozatot, a jövőt, az egész földet elveszített és átadta a sátánnak? Mert látott egy más víziót, egy hazug víziót. Tudod, nagyon sok ember rossz dologokban hisz, és nem az igében hisz. És ezt nem lehet megváltoztatni csak azáltal, hogy lecséred a látásodat. Vannak emberek, akik hisznek bizonyos álmokban, de lehet, hogy nem az álmaidban kéne hinni, hanem az igében kéne hinni, amit Isten szólt neked. És amikor Éva elbukott ebből a látásból, megosztotta ezt a látást Ádámmal, és az Ádám ugyanúgy látott már, mint Éva, és lecsúszott egy más szintre. Mi volt ez a más szint? Hogy már félt Istentől. Hogy már nem tudott azzal a hittel beszélni Istennel, ahogy eddig beszélt. Tudod, amikor megváltozik a beszéded, akkor újra fölépíti Isten, az Istennel hogyan tudsz beszélgetni. Mert az bűnesés előtt Ádám és Éva úgy tudott beszélgetni Istennel, a Krisztussal, mint amikor én beszélgetek veled. És amikor elbukott a bűnbe, megváltozott a kommunikációja is. És vissza kell állni a kommunikációdnak újra, úgy, mint bűnbeesés előtt Ádámnak. Hogy közelséget érez Istennel. Hogy azt érezd, hogy Isten ott van veled, és nem üt el, és nem tapos agyon, és nem hangyának érzed magadat, hanem Isten fiának, aki oda mehet Istenhez. És amikor rosszul beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy Istentől is szép lassan, fokozatosan eltávolodunk. És amikor jól beszélsz hit által, akkor Istenhez közel fogsz menni. Amikor megrogyik a szellemi életed, akkor az van, azt érzed, hogy nincs védelem és fejlődés alatt az életed. Hogyan tudod ezt helyreállítani? Hogy a hamis kommunikációt lelepezed az életedbe. Hogy a hamis értékrendet lelepezed az életedbe. És a lélek búvárságodat abba hagyod. Mert a bűnbeesés után ez történt Ádám és Évával. Hamis kommunikációba kezdtek, hamis értékrendet kezdtek el keresni, és ilyen lélekbúvárok lettek. Hogy önmagukat megváltoztassák. Az ige változtat meg téged, ha hiszel az igében. Nem te változtatod meg magadat, az ige változtat meg téged. És ez a lélekbúvárság nagyon veszélyes, mert ez lélekbúvárságból te beszélsz, gondolkozol. Tudod, amikor Ádám és Éva elesett, érdekes módon, ami jó volt, azt rossznak látták. Előtte, egy perccel ezelőtt még Istennel voltak, így közösségben. Amikor látták ezt az új víziót, utána már azt mondták, Isten nem jót akar nekünk, a sátán jobbat akar. És ugyanígy van a hamis kommunikációval, amikor elkezdesz rosszul gondolkodni, rosszul beszélni, akkor megváltozik az értékrended, és bizonyos dolgokat, amik jók voltak eddig, rossznak fogod látni, és amik rosszak voltak, jóknak láthatod, ha nem helyesen gondolkozol Isten igén keresztül. A kísértésnek pont ez a lényege, hogy eltávolodj az igétől, a gyökereket kiszakítsa az életedből, és máshogy gondolkozzál, hogy ott hagyd azt a hitet, amiben éltél. És megváltozik minden. Figyelj, amikor a sátán jön, az egész múltadat átalakítja. Át neked nem volt jó múltad. Nem volt olyan jó Istennel. Nem volt olyan jó a házaspárral. Nem volt olyan jó a gyülekezetben. Nem volt olyan jó a pásztoroddal a kapcsolatod. Nem volt olyan jó a munkahelyeden a dolog. Neked valami másra van szükséged. Rendszeresen látom ezt 30 éve. És az, ami jó volt, azt az ördög azt mondja, az rossz. Miért? Mert Ádám és Éva a új vízión keresztül mindent újraértékelt. Mert a hamis kommunikációnak az a célja, az a sátának a neve, hogy vádló. Hogy a vádlásban benne van az erő és az a vízió, hogy ami jó, azt ne lásd jónak. És ami rossz, azt jónak lásd. Ez egy harc a szellemvilágban. Hogy te ne az igén keresztül mondd a dolgot jónak, hanem valami máson keresztül. A megvallás azt jelenti, hogy egyetértek Istennel, és azt mondom, amit Isten. A megvallás azt jelenti, hogy egyetértek Istennel, és azt mondom, mint Isten. Nem lehet sem hitben növekedni, sem szellemileg nem lehet növekedni, sem fizikailag nem lehet növekedni, tehát érzelmileg, vezetjük az érzelmeket, tehát hogy belülről fejlesz magadat, és nem lehet anyagilag sem növekedni, megvallás nélkül. Én még nem láttam olyan embert, aki anyagilag tudott volna növekedni, Isten hitében keresztül, és ne lett volna megkeseredett, mert minden egyes anyagi növekedésben támadás van. Amikor eljutsz egy új szintre, új anákok lesznek ott, új harcosok, mert olyan növekedést éltél át, ahol még nem voltál soha. És azon a szinten kell új módon beszélned. Különben ellopják, és megkárosítanak. Akármilyen új szintre mész, akár szellemileg, akár anyagilag, minden szinten van kihívásod. És mindig jön egy olyan ember, aki be akar csapni, és le akarja húzni a látásodat, és azt, amit felépítettél. Mindig jön egy ember, egy új szinten. Mindig jön valaki, aki azt mondja, ez mi lenne, hogyha ezt nem így csinálnánk? Mi lenne, hogyha elvenném tőled azt, ami a tiéd? Vigyázz! Mert minden új szinten van egy kísértésed. Minden új szinten van egy olyan ember, aki azt mondja rád, hogy te tehetségtelen vagy, és nem fogod tudni megtartani. Jó, és el lesz veszítve az áldás. Ez így van kitalálva a világ. Így van kitalálva a világ. Hogy neked rendszeresen meg kell vallanod. Ha új házasságod van, akkor tudd meg, hogy már most előre mondd ki azokat a szavakat, hogy nem fogunk elválni, nem fogunk összeveszni, szép házasságom lesz, álomházasságom lesz, nem fogja rátenni az ördög a kezét az egészségünkre. Addig fogunk élni, amíg jó betelve megyünk el majd szépen álmon keresztül az Úrhoz. A gyerekeim meglátják az éménységemet, bölcsen fognak fölnőni, bölcselen sokat fogok adni, és végig ezeket a dolgokat. Ez mind ki kell imádkoznod. Nem szabad elengedned az életedet. Nem szabad elengedned a beszédeden keresztül az életedet. Nem mondhatsz le magadról Jézusnak a nevében. Nem mondhatsz le a jövődről. Nem mondhatsz le a gyülekezetedről, a pásztorodról, a feleségedről, a férjedről. Amikor nem beszélsz pozitívan, és nem a pozitív energiáról beszélek, hanem amit Isten mond neked pozitívat, mert Isten pozitív, nem negatív. Akár tetszik, akár nem. Vagyis hát én hozzám pozitív. Kell két elem. A szív teljessége, és úgy beszélni, mint Isten. Amikor szinkronban vagy Istennel, és az a valóság, amit Isten adott neked, akkor van egy belső bizonyságot. Van egy belső bizonyságot, amit Isten mondott rólad. És valakiben megvalósul feltételként ezt, hogy Jézust megvallja Isten fiának, mint az valóban Isten fia, akkor nála igaz lesz ez a következménye. János 1.9 azt mondja, de ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. Megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minket gonoszságtól. 1 János 4.15, aki elismeri, és az emberek előtt kimondja, hiszem, hogy Jézus Isten fia, abban Isten benne él, és ő is Istenben él. A megvallásról beszél itt az ige. Ha megvallod bűneidet, ha megvallod Jézust Úrnak, az fog működni. Az fog működni. És akkor Isten is megvall téged. Egy igét még hagyd mutassak. 1 János 3.8. Teljesen érvényét veszítette a vádló munkái a Golgotán, beszűkült a tere, nem tud már vádolni bennünket. Amit vádol, az hazugság, az nem igaz. Amikor Isten vádol téged, az tud meg, hogy az nem Isten, a sátán. És akkor a sátán vádol téged, csak hazudik. Nincs olyan dolog a sátántól, amit Isten elfogadna. És te se fogadhatod el. Ha bűnben van valaki, akkor sem fogadhatja el a sátán vádlását. Semmilyen joga nincs a sátának hozzád már. Még akkor sem, ha bűnben vagy. Olyan vonatkozásban, hogy Isten majd leperli ügyedet. A bűn cselekvő a vádlótól való, mert a vádló kezdettől fogva bűn cselekszik. Ezért jelent meg Isten fia, hogy legyőzze a vádló munkáit. Mindenki, aki Istentől született, nem cselekszik bűnt, mert ő magja benne marad, és nem képes vétkezni, mert az Istenből született. Jézus lerontotta, érvénytelenítette megjelenésével a vádló munkáit, amit Isten előtt az ember vádlolásában végzett. Isten előtt nincs senki az emberen kívül, személy, aki Isten előtt az embert el vagy halálra ítélhetné. Nincs senki Isten előtt, aki az emberen kívül egy szemét, aki Isten előtt egy embert el vagy halálra ítélhetné. Nincs. Nincs. És tudd meg, hogy a héber szó, ez a sátánnak, hasátánnak, héberül így mondják, görögül diabolosz. Egy ellenálló kimunkálása történik ebben, egy ellenállás kimunkálása, hogy téged meggyőzön azzal kapcsolatban, hogy ne állj ellene, és ő ezen dolgozik, hogy kimunkálja ezt benned. Amikor neked tudod, hogy szellemi származtatásod van, akkor azt is tudod, hogy a bűnt bármilyen cselekvésében nem leszel tartósan benne. És azt írtam ide föl, hogy Isten érték ítéletével ellentéves tevékenységet fog Isten megengedése által a sátán végezni, hogy megtisztítsa a szívedet, hogy azt tud mondani bizonyos dolgokra, hogy igaz. És bizonyos dolgokra azt tud mondani, hogy nem igaz. Ezek magasabb dolgok, most nem akarok ezt megmutatni neked, mert elment az idő. De itt viszont mutatok még egy dolgot, amit jövő héten folytatunk. Hogy mi lakozik a bennünk a modern emberben. A gonosz dolgok forrása a gonosz identitás. És a gonoszoknak van látható és láthatatlan következményei. És a gonosz természet az egy morális vagy ördögi természet. Lehet morális a gonosz, de lehet ördögi is. És mondok egy pár dolgot, hogy mi az, hogy gonosz. Hogy le tudjuk majd tisztázni jövő héten, és ki tudjunk jönni belőle. Van abszolút gonosz a szellemvilágban. Ez az egoista természet maximálva van. Ha az érdeke kívánja, akkor teszi a parancs ellenére. Nem csak hogy negatíve gonosz, hanem ördögi. Ördögi erő. Tudod, a diktátorok azt mondják, hogy nyugodtan ölhetsz, és nyugodtan lophatsz. Nem ez semmi baj. Sőt, ha ölsz, akkor jobbá teszed a rendszert. Ez volt Hitler. Van kollektív gonoszság, amikor a felelősség felvetődik, és például akár politikai szavazattakkal kapcsolatban, akár véleménynyilvánítósaddal kapcsolatban, akár egy komplett nemzet látja a gonoszt, és kollektíven nem tesz ellene. Nem csak az igazságra kell igent mondanod, hanem a rosszra is nemet kell mondanod. Ha ezt nem mondod ki a rosszra nemet, attól még nem biztos, hogy nem vagy gonosz. Van szélsőséges gonosz, ez az egyházban működik, ez mindig látható felületen terjeszkedik, kísért, de nem sötétben. Ez nagyon érdekes. A megtévesztés az nem rejtett. Az látható, mindenki hallja. Van morális gonosz a szabad akarat miatt, amikor nem tud az ember a jó és a rossz döntése között dönteni, és mindig az dönti, ami számára érdek. Van elve gonoszsága, amikor például egyházakban katonás van, és bizonyos elveket használnak bizonyos célokra. De ez lehet olyan is, amikor bizonyos igéket politikai és gazdasági szempontokból értelmeznek. Értitek, miről beszélek? Az a kérdésem egyébként az, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy több helyen van a prófétáknál, hogy elveszik az én népem tudomány nélkül. És tudod, nem csak elveszik az a nép, nem csak tönkre megy, hanem ahol nincs tudás, ahol nincs gondolkozás, ott megszűnik a jó kimunkálása. És azzal, hogy azt mondja az Isten, hogy elvész az én népem, tönkre megy az én névem tudomány nélkül, azzal a gonoszság kezd el dolgozni egy generációba. És a férfiaknak mondom, ez filozófiai. Ahol nincs helyes gondolkozásmód, ahol nincs értelmes gondolat, ott megszűnik a jó. Megszűnik a jó morálisan is, és szellemileg, spirituálisan is. És azt mondom, ha a feleséged, a gyengébb egyény, ha a feleséged nem tud helyesen gondolkodni, vagy nem gondolkodik a feleséged, és nincsenek mély gondolata az igény keresztül, akkor megszűnik a jó. Mert hogyan jön be egy jó egy családba, ha nem úgy, hogy vannak bibliai jó gondolatai. A jó nem úgy jön be a családba, csak hogy bejön, berepül, azt kinyitod, estére meg kimegy, újra kinyitod az ablakot. Nem úgy jön be a jó gondolat, hogy egy feleségnek az értelmében van értelem. És akkor elveszítjük ezt a morális területet, hogy nem jön be gondolat az elménkbe, akkor banális tévedéseket fogunk létrehozni, és létrejön a gonosz. Mert azzal, hogy valaki nem gondolkodik, gonoszszá lesz. Mert muszáj jó gondolatokat teletenni a szívet, hogy jól gondolkodjon. És ezzel zárom, amivel nyitottam a Máté evangéliumába, hogy a jó gondolatokon keresztül jókat beszél. De azért, mert belekerült valami jó gondolat a szívébe, azért tud jó gondolatokat előhozni. És amikor valakinek nincsenek mély gondolatai a Bibliából, összefüggések, az azt jelenti, hogy leszokott a gondolkozásmódról. És tudod, lehet-e értelmetlen valaki? Így föltettem ezt a kérdést. Lehet-e olyan, hogy valaki nem is gondolkozik senkin? Semmin. Nincs ilyen. Valaki mindig gondolkodik valamin. És nem lehet elválasztani a tettet az elkövetőtől. És tudod, amikor az ember elkezd ebből a gondolatlanságból tetteket létrehozni, nem lehet fölmenteni. És mondok valamit ezzel kapcsolatban, még ezt elmondom. Amikor valaki elítél egy bíróság, két típusú dolog van. Az első, hogy a bíró mérlegelheti a hátterét. A másik pedig, a bíró mérlegelheti, mármint azt, hogy mit miért követett el, milyen háttérből jön, stb. Mérlegeli azt, hogy volt-e már ilyen elkövetése. És mérlegeli azt, hogy most az ember megbánta a tettét, vagy nem. Csoportosan, előre kitervelve, vagy csak egyedül csinálta, vagy felindulásból. És tudod, Istennél is van ilyen mérlegelés. De azt tudd meg, hogy minden egyes olyan gondolat, ami gonosz, az megfogan, az tettet fog eredményezni. És Isten nem csak azt fogja mondani, hát rossz napod volt, hanem azt fogja mondani, figyelj, a tett az tett. A tett az tett. És nem mondhatod azt, hogy Isten kegyelmes, azt a tettel foglalkoznod kell, hogy miért hoztad létre. És ez következményeket hoz. A gonoszság az nem gondolkozik, ugye, szoktuk mondani. Az gonosz, nem is buta. De a gonoszság abban áll, hogy a gondatlanság, vagy a gondolatlanság gonoszá teheti az embert. Mert amikor valakinek nincsenek helyes irányai és céljai az életében, akkor elmondom, mi lesz. Hogy amikor majd megtérése viszi Isten, akkor azt fogja mondani, hogy amikor visszaemlékszik, hogy nem tud bűntudatra ébredni, mert mellé fog beszélni, és azt fogja mondani, hát tulajdonképpen én nem is tudtam ezt az egészet. Én úgy éreztem, hogy ebben nem is vagyok hibás. Mert nem gondolkodott az életének felelősség oldaláról. Megint elmondom, hogy mindenki, amit tesz, az tudja, hogy mit tesz, mert nem bolond. Amikor a náci vezéreket elítélték, Eichmann, meg a többit, Goebbels, meg a többit, Himmler, akkor volt ez ugye a per, akkor nagyon sokan azt mondták, ők is mondták, ők nem tudtak, hogy mit csinálnak. Ezzel védekeztek. Hát én egy gépezet része voltunk. És tudod, ma is ugyanígy van a politikában is, az egyházban is. Nem mondtad azt, hogy a gépezet része vagy. Mert a tett az tett. A tett az tett. És minden dolog, amit az ember tesz, a szívében és a szellemében az ott van. És azt csak Isten tudja elvenni, azt a tettet. Tehát az, aki vagy, az azért vagy, mert a szívedben az vagy, aki vagy. És a gonoszság morálisan megjelenhet egy ember életében, és azt lehet kezelni. De amikor valaki tudatosan nem tudja azt, hogy Isten igéje mit mond a gonoszságról, és nem akarja abból a megtérést, akkor nagyon veszélyes állapota van, mert fel fogja menteni magát, bár megvallja a bűnét, de nincs bűnbánata. Mert nem értette meg, hogy annak milyen felelőssége van. És még Izraelben is felelősség lehetett vonni a családfőket, a főpapot és az embereket. És amikor valakit nem lehet felelősségre vonni, az azt jelenti, hogy az ember nem gondolkodik, értelmetlen ember, és azt gondolja, hogy a tetteinek nincs kihatása. De a beszédednek van kihatása, a tetteidnek, a lustaságnak van kihatása, mindennek van kihatása. És az, aki lusta szellemileg, az azért lusta, mert ő nem akarja azt csinálni, de tudja, hogy kéne tenni. Nehogy azt itt, hogy neked meg kell győzni. Ő nagyon jól tudja. És Eichmann is nagyon jól tudta, amit csinál Magyarországon a deportációval kapcsolatban. És nem lehet fölmenteni ezek az embereket olyan vonatkozásban, hogy egy valaminek a része. Nem. Ahogyan bennünket Isten kegyelme nem fölment, hanem szól hozzánk, megtanít bennünket azzal kapcsolatban, hogy ami következményeket, azt vállaljuk be. Tehát miről beszélek? Hogyha te tudod, hogy Isten szól hozzád, és utána elmenekülsz a beszéd elől, és tudod, hogy mit tettél, akkor azt Isten addig, amíg azt be nem vallod, meg nem vallod bűnként, el nem ismered, addig Isten addig fog téged gyötörni, hogy vald meg, hogy felszabadulj a bűn nyomása, terhe alól. És a megazulás nem fog működni a bűnnel együtt. Akkor működik erővel a megazulás, ha a bűnt rendezzük. Értelmes volt? A gonoszság önmagában felelősséget hozhat az ember életében, hogy megtette. Úgy, mint Káin ráébredt a bűnre. Az első emberpár rögtön ugye, morálisan tönkrement, Káin. És meggyilkolta a testvérpárát, párját. Amikor Isten mondta neki, hogy oké, látom, mit csináltál, akkor ő nem akart megtérni. Miért nem akart megtérni? Mert destruktív ember lett, romboló ember lett, veleig romlott a gonoszságtól. De te és én nem veleig romlott emberek vagyunk. És ha ebben a korszakban nem állsz ki valami igazságért, tudd meg, hogy nem fogsz tudni a megazultságban dolgozni. Tehát muszáj harcolnod valami igazságért. És még a világban is ebben a korszakban azt tudom mondani, az az ember, aki nem áll ki valami jóért, az az ember egy összeszottyott, egy trotyli, egy befordult, egy besavanyodott ember lesz. Mert nincs benne olyan erő, aki ezt az erejét, ezt a férfias erőt előhozná. És a szellemvilágban is azért kell harcolnod, hogy előhozza a férfias erődet Isten. Az az ember, aki nem tud a szellemvilágban harcolni, azért nem, mert feladta a harcot. De nem adhatod fel a harcot. Mert attól vagy férfi, hogy harcolsz. Attól vagy férfi, hogy nem akarsz beletörődni a sorsodba. Azt mondod, Isten, jöjjön be a sorsodba. És Ádám és Éva már nem hívta be a sorsába Isten, mert már nem tudott a bűn után úgy kommunikálni, mint előtte. Mert lecsúszott egy természetes szintre. És a megazultsága pedig lecsúszott egy természetes szintre. Tehát nem működött már az a mágnes a megazultságába. Rokkant a megazultságába Ádám és Éva. Akkor mit csinált? Akkor elbújt Istentől. És a megazult ember mit csinál? Isten elé megy. A megazult ember Isten elé megy. Békességed lesz Istennel. Amilyen módon kommunikálsz Istennel, az meghatározza, hogy az megazultságodat mennyire fogadtad el. És a gonoszság pedig, ha bejön, akkor pedig azt fölül akarja írni a megazultságodat. És a megazultság és a gonoszság harcol egymással. Amikor egy gyerek otthon ül, és néz maga elé, és bámul, az már azt jelenti, hogy az a gyerek, annak nincs gondolata. Azt föl kell pofozni egy kicsikét, jó értelemben, hogy fia, mennyi ezt tanuljál. Amikor egy ember nem tanul például, és egész nap csak szabadon gondolkodik, az ember veszélyes egy idő után a társadalomra. Mert önmagában a gondolataid az nem tesznek jobb emberré. Muszáj találkozni egy olyan emberrel, aki nemesebben gondolkodik, mint te, hogy átvedd a gondolatait. Vagy nyisd ki a Bibliádat. Hát figyelj, hát nézd meg, hogy a kultúra hogyan fejlődik, hogy könyveket írnak, elolvassák őket évezredek óta, és gondolkodnak a könyveken. Ha megszűnik a kultúra, megszűnik a gondolkozásmód. Mit támad ma a sátán? A kultúránkat, a színházakat, a mozit, az irodalmat, a költészetet, ezt támadja. A médiát támadja. Mit? A kommunikációt. Ha beletörődünk abba, hogy csak egy oldalú legyen a média, ezzel azt mondjuk, hogy nem kell semmilyen más gondolkozásmód. És tudod, mi indul el? A gonoszság. Mert én azt mondom, hogy csak ő a jó, és senki más nem jó. De van ennek egy magasabb szintje is. Diktátorokra mondjuk azt, hogy a legjobb, és nincs nála jobb. De azért, mert valakinél nincs jobb, azt nem jelenti azt, hogy a másik jó. Mennyi atyám, hálát adok Jézustok a nevében azért, hogy te tisztázod az életünkben azokat a területeket, amelyeket le kell tisztázni. Uram, elkezdtünk valamit, és nyitogatjuk az ajtókat és a szellemi dolgokat. És hát tudok, hogy ma is nyitogattál, Uram. Köszönöm, hogy ma tanítottál bennünket, nyitogattál. Nyitottad a látásra a szívünket. Sok mindenen kell még átmenni. Uram, tudod, hogy milyen nehéz letenni ezeket az alapokat, hogy kell hitáltal beszélni. Annyira el vagyunk ettől szokva, és annyira a konyha nyelven élünk, és a világi kommunikáción, hogy nem értjük, hogy kell hitáltal beszélni. Imádkozok, Uram, azért, hogy nyisd meg előttünk ez ajtót. Nyisd meg előttünk a kijelentést. Nyisd meg előttünk, hogy mire van elhívva az ember. Nyisd meg előttünk azt, hogy mire van elhívva a szellemi ember. Mutasd meg, hogy kell bűnt vallani. Hogyan kell hitáltal hegyeket elmozdítani. Hogy kell hitáltal Jézus megszólítani. Uram, az életünk függ ettől. Az egzisztenciánk növekedése. Imádkozok Jézusnak a nevében, hogy a Szent Szellem tudjon tovább vinni bennünket. Jézusnak a nevében. Amen.